Szeretettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket. Még a bevezető gondolatokhoz annyit röviden kiegészítésül. Egyrészt a lelki testvérenek odasuttam, amikor mondtuk, hogy megmaradtak a luteri ösvényen. Hát bárcsak megmaradtunk volna, nem tudom, hogy Luther, Márton vagy Kálvin János mit szólna ma hozzánk. Lehet, hogy lenne egy-két szava, egy-két ötlete, hogy mi lenne, hogyan kéne megújulni egyénileg és közösségileg. A másik, hogy Luther nagyon mérges volt arra, amikor azt mondták, hogy az ébredési vonalát luteránusoknak nevezik, mert nagyon harcolt az ellen, hogy ne emberről nevezzék, neveztessék ezeket a újulásokat, hanem hát Jézus Krisztusra kell utalni mindnyájunk életének, és nem embereket követünk, nem Pált, nem Kálvin, és nem Kálvin, és nem Luther halt megértünk a kereszten, hanem valóban az Úr Jézus. Az erdélyi evangélikusságról még annyit, kb. 40 lelkész van, most ősszel éppen hála Istennek szolgálhattam a két egyházmegyében, Kolozsváron van ugye a püspökük, de messze nem csak százoknál, hát sajnos a száz gyülekezetek nagy része azok gyakorlatilag elfogytak, tönkrementek, de például a mi testvér gyülekezetünk, én Kelenföldön szolgáltam 8 évet, a Sepsisben Györgyek voltak, tehát székely evangélikusok is vannak, meg Fazekasvarsán, meg Arad, meg Kolozsvár, meg tehát sokfele vannak, viszonylag tehát nem annyira nemzetiség, de ez kétségtelen, hogy a magyarországi egyházunk neve is ez, hogy nem magyar evangélikus, hanem magyarországi evangélikus egyház, mert miután a török kipucolt elég rendes területeket, az előbb emlegetett Békés megyét is, én Békés megyé vagyok, kiürültek ország részek a török garázdálkodása után, akkor jött nagyon sok német származású, meg szlovák származású Magyarországra, tehát például Pest környékén nagy erős szlovák eredeti gyülekezeteink is vannak, vagy én, ahol Békés Csabán születtem, nőttem föl, ott papíron 23 ezer evangélikus volna a gyülekezet, állt volna akkoriban, tehát én is még akkor 110-et magammal konfirmáltam, még nővérem 250-et magam, maga a templom 4500 fős, csak az ülőhely, és Erdélyből hoztak köveket szekerekkel, hogy meg tudják építeni azt az Alföld közepén azt a templomot. De nem mesélni kell itt most az egyház történelemről, hanem valóban próbáljunk Istenre figyelni, hogy mit mond nekünk ezekben a percekben továbbra is. Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk a Te szent nevedben és jelenlétedben. Köszönjük, Urunk, a reggeli igét, amely szívünkhöz szólt, és valóban az, hogy Te keresel minket, szeretsz minket, Te nem elégszel meg azzal, ami van, hanem Te mindig meg akarsz minket újítani, mindenképpen megmenteni, és azt akarod, hogy egy se vesszen el ebből a faluból sem, és közülünk sem, magyar népünkből sem, és mindazok közül, akiket ránk bíztál. Urunk, szeretnénk továbbra is lélekben, igazságban együtt lenni, óvd meg minket attól, hogy mi okítsuk egymást, mert azzal sokra nem megyünk, hanem kérjük a Te szavadat, üzenetedet, hogy mit mond a lélek ma, most ennek a gyülekezetnek, akik mi vagyunk ebben a templomban. Kegyelmedbe, szeretetedbe ajánljuk magunkat. Amen. Tehát testvérek, a téma így adódott, így adatott, reméljük Isten szent lelke inspirálására, tehát egyéni és közösségi életünk megújulása. Hát én akkor most én mondom meg, hogy mit tegyenek itt a testvérek. Kaptam is már egy-két ilyen jelzést, hogy mit jött maga itt Budapestre, ott van ilyen. Mit jött maga itt osztani az év? Mit tudunk mi egymásnak mondani? És az is valóban eszembe jutott, hogy milyen érdekes lenne egy ilyen nap, hogy arra áldoznánk az időt, hogy egymás után szólalhatnának meg a testvérek, hogy ők hogy újultak. És tudom, hogy van is erre időnként lehetőség és alkalom. Mert itt nem arról van szó, hogy egy-két okos tojás, egy-egy lelkész vagy bárki elmondja, hogy kell meg. Hát nyissuk ki a Bibliát, térjünk meg, újuljunk meg, valljuk meg a bűneinket, és akkor van megújulás. De azt valóban jó látni, amikor egy-egy ember, egy-egy lelkipásztor, mondjuk például Bódis Miklós, vagy mások élete megújul. Előtte is imádkozott, előtte is prédikált, előtte is tartotta a presbiteri ülést, előtte is bekorozták a járdát, gyűjtöttek, intézkedtek, presbiteri napot tartottak, és úgy működött nagyjából minden, és aztán van valami történik vele, és megújul az élete. Tehát jó lenne hallani, hallgatni egymást, hogy testvér, te, mi a véleményed erről egyáltalán? De van, aki úgy gondolja, hogy mit kell itt megújulni, miért kell megújulni? Miért nem jó az úgy, ahogy van? Hiszen hiszünk, imádkozunk, adakozunk, nem vagyunk bankrablók, és egyébek, hát miből kell megújulni, miért kéne megújulni? És egyáltalán miért van erre szükség? Hát azért van rá szükség, ha már a reformátoraink szóba kerültek, mert az egyház időnként, hát majdnem nagyon magyarul mondtam, de paráznává lett, elhajlik, elferdül. Ahogy sír Isten szeretettel sokszor az ő igéiben, hogy hol vagy, merre vagy, hova jutottál. Az egyik prófétának azt mondja, védj feleségül egy parázna nőt, és érd meg azt, hogy én mit élek át veletek. Hogy maga az egyház válik fűtlenné. És úgy fel is írtam magamnak ezt a két nevet, hát ezek egyház történeti nevek, de csak egy példa arra, hogy a nagy egyház, az úgynevezett nagy egyháza, mi, ugye történő egyháza, is el tudnak egyébként szektásodni, és el tudnak hajlani, de meg is tudnak újulni. És pont amikor a reformáció kezdődött, akkoriban például az egyházak, akkori egyház valami iszonyú mély ponton volt egy hatodik Sándor nevű pápa, aki tudjuk, hogy egy szeinkább ember volt. Egy lókötő, kibész, parázna, tolvaj, amit ez. De a süveg rajta volt, leföl szaladgáltak, hogy sétáltak Rómába, élethalál, gyilkos volt például. Parázna volt, gyilkos volt, tolvaj, de pápa volt. Hát miből kell megújulni? Hát a bűnökből, bajokból, és akkor Isten megújított egy ember. Érdekes, amikor a reformációról gondolkodunk, hiszen a reformáció és a megújulás fejezi ki, akkor eszünkbe jutnak nevek. És szoktuk mondani például, hogy voltak előreformátorok is. Tehát én ide sorolom például Assisi Ferencet is. Amikor egy-egy ember szíve megújult valóban. Megtért, megújult, újjászületett, betöltekezett szent lelkkel, és elkezdett valami más csinálni, mint az egyház. Mint a papok, mint a püspökök, mint a korabeli egyház. És akkor ezeket vagy megrillették, megölték, ahogy az igében ott olvassuk, hogy ázik a vértől az egyház, a mártírok vérétől. Hogy a saját szentjeit öli meg az egyház. Az igazságot ölik meg az igazságért. Hát ez valami őrület. Maga, tehát az Úr Jézus élete és halála is erről szól, hogy éppen valamelyik este az igét olvastuk, hogy Jézus azt mondja, beszél az igazságról, a templomban a hívőknek, és akkor visszaszólnak a korabeli hívők, hogy hát mi Ábrahám fiai vagyunk, soha nem voltunk szolgák. Miről beszélte? Miről beszélte nekünk? És hát már is nem igaz, amit mondanak, mert volt egy kis egyiptomi kirándulás például, miért, hogy nem voltunk szolgái senkinek. Hát az egyiptomi rabszolgaság mi volt? Például. Tehát hogy ne lettek van szolgái? Még politikai értelemben is voltak szolgái népeknek, királyoknak, fáraóknak, aztán a saját disznóságaiknak, bűneiknek is szolgái voltak. Hát mit csinál szerencsétlen Mózes a népe? Egész nap folyik az ítélkezés, a vetekedés, a vitatkozás, a mit tegyünk, mit ígyünk, mi volt, hogy volt, hagymák, nem hagymák, húsok, nem húsok, jók a vezetők, nem jók a vezetők, el kellett volna indulni, nem kellett volna elindulni. Ez nem szoktuk mondani a magyarok azok, akik mindig vitatkozunk, vetekszünk. Nem, ez egy emberi jellegzetesség. Hívő emberek, hát maga a tragédia ott kezdődik, az oltár mellett egyik a másikat fejbe vágja. Az oltár mellett, Isten tiszteleti alkalma, ugye Kain áldozat, Kain vallásos volt, tehát Kain hitt Istenbe. És hogy ne lenne miből megújulni? De hát ott is arról szól a történet, hogy Isten látja a népen nyomorúságát, látja, hogy nagyon nagy bajban vannak, és megszólít egy ember. És milyen érdekes, egy egyiptomi ruhában, névvel rendelkezők, abban a kultúrában felnőtt, de eredetileg ugye zsidó, tehát a választott néphez tartozó embert megszólít, és erről szeretek én is szolgálni Mózes életéről, hogy ott egy hosszú fejezetet olvassuk, talán két fejezet is arról szól, hogy Isten hogy próbálja ezt a Mózes meggyőzni arról, hogy csinálj már valamit, indulj már el, szólalj meg. És Mózes vitatkozik, és ellenkezik, és ellentmond, és nem azt mondja, nehéz beszédű vagyok. Hányan mondják már? Beszéljön a lelki pásztor. Imádkozom a pap, hát azért kapja a fizetést. Én nehéz, nekem nem ez a dolgom. Ezt sokan mondják. Én nem mondom, hogy mindenkinek úgy kéne tudni beszélni, mint valami nagy Billy Grahamnek, vagy nagy ikehirdetőnek, de néhány szóval egy unokának, hogy lehetne csendesen szépen elmondani, hogy mit tett velünk az Úr, mit tett értünk az Úr. És aztán annak a Mózesnek a nyelve is szépen beindult. Voltak ott az Izrael népe soraiban szerintem olyanok, akik azt mondták, hogy na egész jól megtanult ez beszélni, talán túl sokat is beszél nekünk. Vagy túl kemény dolgokat is beszélni. Megtanította Isten beszélni. De Mózesnek kellett valóban előbb megújulni, és utána még kőkemény, keserves évek, évtizedek voltak. Tehát az egész harc, folyamat, Izrael népével együtt, amíg ők kiszabadultak fel Egyiptomba, és aztán elkezdtek évtizedekig bolyongani a pusztába, ez egy keserves dolog lett volna, de ha még Mózes sem kap szót Istentől, és az ő szíve sem tisztul meg, és ő is tudjuk, hogy küszködött. Volt úgy, hogy ez saját testvérei, Áron és Miriam neki támadnak. Nem, hogy a népvezető is neki ugrottak sokszor, de a saját testvérei is. Milyen nőd van? Milyen feleséged van? Milyen, hogy beszélsz te? Ki te téged úrrá fölöttünk? És a többi. Ezek jelzik azt, hogy micsoda harcokon kellett átmenni Mózesnek is. Hát meg akiket emlegettünk. Assisi Ferencnek, Luthernek, Calvinnak, Wesleynek, egészen a mai napig. Bárhol, ahol felgyullad a láng, a szemszerek lángja, hát az bizony világosságot ad. Égeti a szemetet, égeti a bűnt. Fölhedi Isten szeretete hőfokára. Tehát az egyén és a közösség életünk megújulása teljes mértékben összefügg egymással, és hát Isten nagyon bizony-bizony, vagy ámen-ámen akarna mondani, mert az első ige, amit én is itt felolvastam volna, az, amit a lelki pásztor testvérem a szószékről felolvasott, a térnek az első szeretetethez, és úgy voltam vele, hát van itt, elolvasta főleg a Biblia, van még mit felolvasni, és készül is közben valóban voltak is előttem igék, de egy-egy igen nagyon gazdag is. Hadd térjünk vissza egy kicsit erre a jelenések kettőre, hogy első szeretetet elhagytad, hogy miről van itt szó? Mi az az első szeretet, testvérek? Az, amikor egy ember átéli, hogy megbocsátottak az én bűneim, disznóságaim, gyűlölködésén, paráznasságaim, egész istentelen elrontott életem, megbocsátott, megváltott vagyok, megváltott az Isten. Ezt mi meg tudjuk tanulni, és el tudjuk úgy mondani. És az a nehéz, hogy a Lucifer a gonosz írtó raffinál, nagy maestro az egyházban is. És megtanítja még nekünk a megújulást is. El tudjuk játszani még a megújulást is. És nem azért, mert elvetemültek vagyunk, gonoszak vagyunk, hanem mert esendőek. Hát elvetemültek, meg gonoszak is vagyunk, persze. De nem mindenki elvetemültségéből csinálja ezt. Hanem mert elvárják tőle, vagy presszionálják, kényszerítik, zsarolják lelkileg. Vannak, akik lelkekkel szeretnek játszani, uralkodni, manipulálni. Olyanokat is összetörni, hogy tegnap este mondtuk, akik már össze vannak törve. Mit kell azon még összetörni? Össze van, azt fogok kell emelni. Tehát nagyon nehéz ez az egész megújulás kérdése, és sokszor halljuk, hogy térd meg, meg változd meg, meg állj föl, csináld így, legyél jobb presbiter, legyél jobb lelkész, de hát hogyan? Mit tegyek? Mit csináljak? Éppen ma reggel olvastam az egyik nálam lévő nagyon jó kis füzet, ez a mai ige, sokan olvasgatják szerte a Kárpát-medencében, rövid kis állítatokból áll, és arról az igéről van abban szó, hogy a vérfolyásos asszony, aki már sokfele fordult a bajával, senki nem segített rajta, és ott nagy tömeg, nagy zavar van körülötte, Jézus jön a településre, és leírják is állítat, hogy mi minden fordulhatott meg az asszony fejébe, hogy most van értelme, nincs értelme, eddig se segített rajtam senki. Tehát van egy gond, probléma az életemben, régóta, és nem sikerül változtatni rajta. Ennek az asszonynak ez volt a problémája, a másiknak az ital a problémája, az üdvölködés, vagy valóban parázsnasság, vagy depresszió, vagy bármi, anyagiasság, kapcsiság, és ott él velünk, ott él velünk. Olyan jó kis házi kutyává válnak ezek a bűnök, vakarjuk a sülüket, szépen ott van, letelepszik a konyhába velünk, együtt élnek velünk ezek a sokszor egyházi berkekben, egyházi kultúrában is elfogadott, hitelesített bűnök. És ezért erőtlenné tesznek. És lehet, hogy voltak evangelizációk, lehet, hogy voltak csendes napok, lehet, hogy voltak egyéni alkalmaink, akkor azt mondtuk, hogy hát azért csak jó lenne ettől szabadulni. Hát, ha igaz ez az egész. Hát, ha le kéne tenni tényleg ezeket a bűnöket, de nem akar, de mégsem egy. De olyan kedves ez a kis kutyuska, úgy megszoktam. Itt van mellett, itt van a lábamnál mindig. Vannak ilyen kutyák, mindig jönnek. Ott kell lenniük az embernek. Ilyenek a bűneik, azok jönnek velünk. Követnek minket. Megszokjuk őket. Megszokjuk őket. És bele fáradunk. Mibe fáradunk be? Abból, hogy nem tudunk szabadulni. És olyan jó volt ez az áhítat, hogy pár mondat az egész, és ott leírja, hogy ez az asszony aztán amellett döntött, hogy akármennyire kudarcos is volt ezzel a bajommal, betegségemmel való együttélésem, eddig senki nem tudott segíteni, úgy döntök, hogy érinteni akarom ennek az embernek a ruháját. És ezt tanácsolja a kis áhítat, hogy akkor menjünk Jézushoz ezekkel a megszokott bűneinkkel, fájdalmainkkal, és érinteni őt, vagyis hogy ő érintsen minket még inkább. Tehát a megújulás, nem mondok ezzel semmi újat, de reménység szerint a Szentlélek szól hozzánk és segít nekünk ebben. A 30 évesnek, az 50, de a 90 évesnek is az, hogy éljünk a bűnbocsánat, a szabadulás öröméből. Mert aki tudja, hogy őt Isten megszabad, és nem csak 30 éve egy konferencián, valamikor áldod ránk az alkalom. Ez is jó. De hát van, aki ezt föltött, mint kislemet már ezzel, már recseg, ropog, és jó, de mi van veled? Hát az Úr él, hát azóta nem történt semmi? Nem baj, ha elmondjuk a megtérésünket. Pál is elmondta, de nem minden levélben, és nem folyamatosan, és főleg nem magáról írókat, hanem az Úr Jézusról. Arról él az Úr, és cselekszik. Kolosszéban, Korint, Efezusban csodálatos dolgokat látunk. És a másik, amit Isten szívemre helyezett, az az, hogy nem tudom én is, mit jelent az, hogy amikor az hitéletünk elfárad, megfárad, leül, esetleg kiegyezünk bűneinkkel, esetleg lelkészileg, presbiterei életünkben is újra legyőznek ezek a kutyák, ezek a régi melengetett ölevek. És akkor szükségünk van megújulásra. Igen, szükségünk van. Erről is, ha lehet, szólhatunk, beszélhetünk, hogy mit jelent, hogy lehet, hogy történhet meg, hogy tényleg egy lelkész vagy presbiter akár 70 évesen átéli újra a bűnbocsánatot és a szabadulást és a lélekkel való betöltekezést. Miért ne? Miért ne lehetne ez? De azért nem ez a fő üzenet, hanem a fő üzenet azért az, hogy éljünk folyamatosan, permanensen a Szentlélek által. Amit Jézus mond a samáriai asszonynak, hogy kapott a... Tudom, hogy kéne tovább beszélni, de egymások. A fényképét volt, amit az olyan, mint az orvos kezdik műteni. Sokat ugráltam, én esküvőkön még mindent csináltam, ezt ismerem a dolgot, de hát erre meg kellett állni. No. De ahogy szoktán van, hogy Isten angyalai amúgy a mennyei videókra fölvettek ezeket a dolgokat, és nem egyik felvétel készül, hanem Istennél minden ott van. Hogy nagy dolog és nagy kegyelem az, hogyha egyszer átélünk egy nagy megújulást. De azért az Isten szándékában, akaratában azért nem ez van, hogy újra is újra kerüljünk el, és készüljünk ki, és adjuk föl, és eresztünk le. hanem meg akarja, és hiszem, tudom, látom. Isten meg tudja és meg akarja adni azt, hogy ha bár hullámzik a mi életünk, mert emberek vagyunk, hát mindegyikünk egy kicsit más lelki állapotot él át ma vagy holnap, sok mindentől függ, egy epegőrstől is, meg egy családunk állapotától, meg sok minden befolyásol minket. Én nem azt mondom, amit a szélső karizmatikusok tanítanak sok, hogy aki kereszt ember az nem védkezik, az soha nem védkezik, az mindig mosolyog, az mindig egészséges, az éjjel-nappal bizonyságot tesz, annak mindig minden rendben van. Nem, ez nem így van. Harcaink, küzdelmeink vannak, de Isten nem azt akarja, hogy a kapcsolatunk időként megszakadjon, és aztán gyerünk, kaparjuk az ajtót, hát ha újra bejutunk, hát ha lesz élő hitünk, hanem megadhatja és meg akarja adni a folyamatos megújulást, a folyamatos kapcsolatot vele. És ehhez van szükség arra, amit az ige így mond, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel. Teljesedjetek be vele. Mert ő az, aki megtart minket. Most a Káposzta Szent Miklósi parókián kezembe került az a könyvecske, aminek azt hiszem ez a cím, hogy Krisztus középcsatára élt egy Stuart Jaka vagy James Stuart nevű angol labdarúgó, abszolút sztárnak készült, középcsatár volt, nagyon szegény családban nőtt föl. A lényeg az, hogy hitre jutott, megtért, aztán később a 30-as évek végén, 40-es években nagyon sokat járt Magyarországon. És a mai napig Budapesten is nagyon sokan említik őt, emlegetik őt, hogy mielőtt jött a II. Világháborúnak valami iszonyú bokla és terhe, előtte tömegek hallgatták általa is az evangéliumot, és nagyon sokan megtértek. Egy szegény gyerek volt, öt gyerekes családból származott, szegény család. A szülei hívők voltak, imádkoztak érte, de ő nem akart megtérni, és testvérek, egy intelligens családról volt szó, de mivel az anyja nagyon sokat imádkozott érte, és sokat küzdött érte, hát leírja ez a későbbi nagyon nagy hatású, nagyon komoly lelki ember, hogy volt olyan, hogy leköpte az anyját. Hogy ne beszélj ilyeneket nekem. Mert az anyja azt kapta az Istentől, hogy az ő fia majd fog szolgálni, igét fog hirdetni. De őt elkapta az a gépszi, az a lehetőség, hogy világsztár legyen. És akkor már 20-as, 30-as években 100 000-es stadionban focizott. És érezte, hogy a kettő együtt nem fog menni, nem mint a foci bűn lenne, egyáltalán nem, csak benne egy nagy lelki tusa volt. Ezt érezte, hogy ha maradt futballista, akkor ahhoz is teljes élet kell. Tényleg nem megy másképpen. De ott volt az elhívás, amit az édesanyja sokszor mondott neki, és ő maga is érezte, hogy Isten őt keresi, Isten az ő egész szívét akarja. És ami nyomorúságunk pont az, hogy itt is focizunk egy kicsit, meg ott is focizunk egy kicsit. Itt is egy kicsit, és mindenütt másképp viselkedünk. De Csavártyaka beszélt át, hogy érezte ezt, hogy a kettő együtt nem fog menni, és meg kéne térni, és ezért nem akart megtérni. Ezt így eldöntött, elhatározta. Nem mondom végig a folyamatot, nagyon jó ez a könyv, meg is lehet szerezni. Aztán azt mondja, hogy kifutottak egy pályára, egy mérkőzésre, aztán zuhogott az eső is, és azt mondta a meccs elején az Istennek, hogy Uram, segíts végigjátszolom ezt a mérkőzést, és a meccs végén meg fog térni. Megtérek. Éreztem, már belefáradt, eljött az idő, hogy meg kell térni. És valóban lefújta a bíró a meccset, azt se tudta a srác, pedig nagyon jó focista volt, hogy mennyi az eredmény. Tényleg így írja le, nem tudta, hogy ők győztek, a másik végig küzdött az egész meccset, és ott a pályán letérdelt, és hangosan kiáltva átadta az életét az Úr Jézusnak. És ebből a nagy megtérésből lett egy olyan élet, aki bejárta a Kárpátalját, rengeteg Békés megyét, Orosházát, Békésen volt, Pesten, nagyrészt református gyülekezetekben, Debrecen, nagy templomban, egy tanulatlan srác, és ott vannak a korabeli fotók is, püspökök, egyházi vezetők is hallgatták, elfogadták, mert ez az ember él. És én most az életrajzban csak ott tartottam, hogy a saját városában fizikai munkát végzett, egész nap dolgozott egy üzemben, vasalta ott a textileket meg, tehát ott hagyta a futballt, de meg kellett élnie, pénzt kellett keresnie, és minden este evangelizált. És megkérdezte a főnökét, hogy a gyárba hirdethetem az igét. És akkor vitte be az igés lapokat, elmondta az embereknek a bizonyságtételét. Na, nem mondom végig, nagyon mélyen érintett ez újra, mert hát engem is. Aki tulajdonképpen én magam, azért megyek minden nap, szólom az igét, sokat szolgálok, azt mondjuk, hogy missziós lelkész, és úgy eszembe jutotta Isten azokat a napokat, amikor Békés Csaba utcáján bármely kollégámmal mentem, mondtam az evangéliumot. Énekeltem neki ott az utca, a fő utcán énekeltem az evangélium éneket. Gondoltam, hogy elénekelem a Deák Feri barátomnak, aki egy alkoholista, fotográfus kollégám volt, hát az ott fog megtérni, mert ez egy olyan szent élet. Hát ez engem úgy megérintett, neki ott meg kell térni. Úgy nézett rám, mintha a zárkoszpályról engedtek volna ki, hogy mi a bajom, mi történt vele, mit tettem, valami gyógyszert vetettem, úgyhogy az első szeretet. És az az albérlet, ahol éltem, ahol bulik voltak, a kollégák, ez és Iván, sok minden, ott bibliórák lettek. Nem volt olyan percünk, amit nem a szolgálatra használtunk, és nem azért, mert bárki mondta, hanem mert az első szer, mert azt értük át, hogy Isten megszabadított a bűntől, a bűn erejétől. Megszabadított az álmatlan éjszakák, idegbeteg éjszakáktól, gyógyszeres éjszakáktól, a ritmustól, a rohangálástól, a hajnalokig tartó nyugtalan éjszakáktól. Eszembe se jutott. Sokszor evangéliumi körökben azon van sokszor hangsúly, hogy hát nem menj diszkóba, meg nem érdezt a műsort, meg ne. Én nem mondom azt, hogy ezekről nem kell beszélni. De én azt mondom már, ha ez a témánk, ez elég nagy baj. Mert amikor kiárad a lélek, akkor ennek a sztjuárgyakornak senki nem mondta, hogy menj evangelizálni, mert benne volt az evangélium, és annak ki kell jönnie. És mert megváltozott az élete. Mert nem azt érte át, hogy vannak jó programok, hanem mert az életem változott meg. És most Isten kegyelméből ritkán megyek ilyen nagy konferenciákra, eljutottam egy világmissziós, világevangelizációs konferenciára. Testvérek, nagyon-nagyon komoly dolgot láttam, értünk át, amit eddig is olvastunk, hallottunk, hogy milyen nagy lelki-szellemi keresztény ébredések vannak Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, szerte a világban. Most egy helyen 4200 evangélista és misszionárus volt együtt, 4200, 197 országból. 197 ország. Plusz még több százan, meg élő, online közvetítették az egész világban, egyszerűen gyülekezetek sokasága élőben hallgatt ezt a konferenciát, és ez abszolút nem ilyen száraz konferencia volt, hanem álltak ki emberek és elmondták, hogy mit tesz velünk az Úr, mi van velünk, mi történik velünk, és csak egy vagy két motivumot hadd említsek meg ebből, hadd tüzeljen föl minket, hadd lelkesítsenek föl minket, hogy él az Úr, él az Isten, és egy sérült, sebesült, összetört, bűnbe esett világban él az Úr és munkálkodik, ma is és most is. Egy hindu asszony állt föl például a színpadra, azt mondja, hogy az ő faluja teljesen muszlim falu. Hát az ő nyelvükön India is hát maga egy olyan nagy ország, mint egy földrészen, hatalmas ország. És azon a területen az ő nyelvükön egy sor nincs lefordítva a Bibliából. Tehát nincs se templomuk, se Biblia, se pap, semmi, senki, semmi nincsen. És ébrednek fel az ember. Mi történik? Mit? Muszlim ruhában vannak, minden muzulmán. És ez az asszony valahol hitre jutott és megtért. És azt mondja, már erre nem azt a 37-es mondott, hogy megy lehetett, de legyünk szerények, azt mondja, tudok 37 történetet a Bibliából. És meséli az asszonytársainak. És térnek, megtérnek. Miért? Már rájuk száll a lélek. És ez az asszony maga megújult, elmondja ezt a bizonyságtételt, elmondja a bibliai történeteket, Isten megáldja őket, és térnek meg. Ez engem nagyon megdöbbentett és meglepett. És tudom, hogy van olyan, és éppen most találkoztam egy testvérünkkel, aki most érkezett haza egy indiai missziós konferenciáról, hogy ő meg például egy 40 ezres keresztény gyülekezetben volt, most pár héttel ezelőtt. Indiában egy 40 ezres gyülekezet. És a konferencia ott zajlott, ott volt a záró istentisztelet azon a hatalmas területen, amit, ahol most egy nagy csarnokot akarnak felépíteni. De mondok egy másik esetet, ami leginkább szívem ütötte ott a testvéreket. Hát ott azért nagyon komoly tekintélyesek, igehirdetők voltak, hát először férfiak, mert férfiak a világ, mindenki férfiak vannak. Aztán egy kicsit tényleg elfelejtjük, hogy Pál leírja, hogy Krisztusban pedig nincs férfi sem nő. És Jézus asszonyok is követték, és elfogadta az ő követéseket, elfogadta az ő a kenetet például a nőtől. És az Úr Jézus azt mondja, hogy amíg igét fognak hirdetni, ezt meg fogják említeni, hogy ez az, hogy odaadta ezt a kenetet. Tehát én nem a női presbiterség ügyében reklámozok meg minden, csak tudom, hogy mifelénk többször vannak olyan gyülekezetek, olyan férfiak, hát vagy sehol nincsenek, vagy csak nagyon ritkán, meg hát okosakat mondanak, de az nagyon sokszor az asszonyok húzzák az igát egy gyülekezetbe. Nem tudom, itt hogy van, vendég vagyok, ülök a kocsiba, hazamegyek, itt biztos, hogy minden férfi jól betölti a presbiteri szolgálatát. Na. Tehát visszatérve erre, a színpadra fölállt egy kicsi törékeny kis észak-koreai lány. Hát Észak-Korea az úgy, hogy van egy tragédia. Tehát ott az állam alkotmányában is az van, hogy nincs Isten, tehát ki törvényileg is kinyírnak mindent és kiírtanak, amit csak lehet egyhátilag. Éppen most mondja valamelyik lelkész testvérem említett, hogy látott ilyen filmet vagy képet, hogy gyerekek a tehén lepényből szedik ki a maradék magocskákat, kukoricát, azt eszik, tényleg így van, naponta halnak éhen nagyon sokan, és ez igen lényegében az istentelenség, az Isten tagadásnak a következménye. Mert ahol az Istent tagadják, ott az embert kezdik el isteníteni, és annak ez a következménye. A lényeg az, hogy írtják, szó szerint írtják a keresztényeket. Most a baptista szeretett szolgált, akikről sokat hallunk, az ő vezetőjével jó kapcsolatunkban, alig vannak, akiket beengednek Észak-Koreába, őt beengedik. Szenti Sándor baptista elkészült, többször járt ott, de hát mellé áll azonnal a nyomozó, a rendőr, és kísérik minden léptüket, nem lehet ott össze-össze csalingázni. De hát valahogy Isten kegyelméből egy árvaházat hoztak ott létre, és azt mondja Sándor testvérem, hogy ott volt azon a téren, ahol mostan egy évvel ezelőtt 20-valahány keresztényt végeztek ki. Tehát fölállították őket, vagy Istennek vallod, vagy hát megtagadod Jézus, és elfogadod a nagyvezért, vagy ott lelőd. És ott sorba lőtték le őket. Tehát ez hétköznapi gyakorlatot náluk. És elmondtam egyik gyülekezetbe, amit nem biztos, hogy mindenki tud, hogy soha ilyen ébredés nem volt a világban, mint ma. Megújulás, ha már megújulás volt. És soha ekkora keresztény üldözés nem volt. Tehát egy évben körülbelül 200 000 embert ölnek meg keresztény hitéért. Egy évben. De ezek úgymond csak azok, akiket megölnek. És rengetegen vannak börtönben. Kínában és máshol. Honnan van nekik ehhez erejük? Lelkesedésük. Miért van az, hogy valaki tudja, hogy akármikor elfognak, börtönbe csuknak, és mégis megyek? Honnan? Ez mai történet. Nem 2000 évvel ezelőtti történetek ezek. A kínai kereszténységen belül úgy mérik a hitet, hát nem a hitet mérik, hanem így mutatják be egymást, nem azt, hogy hány éve vagy presbiter, vagy gondnok, vagy van-e doktorátusod, hanem hát ő 10 évet ült börtönbe, ő 15 évet ült börtönbe, a keresztény hitéhez. Tényleg így van. Visszatérve erre a kis 18 éves, nagyon kis törékeny, vékony hangú észak-koreai lány, nem ismert szabadon beszélni, leírta előre a pár kis mondatát, remegő hangon ott felolvasta, hogy az ő apja az észak-koreai diktátor felső embere volt, közvetlen embere volt. És érezte, hogy kegyvesztetlen. És el akart szökni, átszökött Kínába. Egyedül Kínába lehet úgy, ahogy időnként egy-egy ilyen komolyabb beosztás embernek meglépni, lelépni. Hát ugye Kína is kommunista ország, nincs akkora diktatúra, mint Észak-Korea, de oda szökött. A lényeg az, hogy egy úgynevezett föld alatti keresztény család fogadta be ezt a nagy kommunistát. Hát ő is nagy kommunista volt, hát ő is gyilkos, hát ő is részt vett az egész tróger, iszonyú emberellenes programban évek óta. Nem egy angyalról van szó. És befogadja egy hívő család, és ott hitre jut és megtér. De nem sokszor olyan palacsinta módon, főzelék módon lesz keresztény, hogy mi vagyunk, hanem a megtér, hitre jutott, azonnal a Szent Lelk eszébe jutatja neki a népét, és visszaszögzi az Észak-Koreába, evangélizál. És szolgált egy ideig, elfogták, börtönbe csukták, ezt mondta el a kisvány. Egyébként interneten meg is lehetett hallgatni, meg tudom mondani, akik internetetnek a linket, filmfelvételek vannak erről. Visszaszökött és börtönbe megkínozták, börtönbe volt éveket, kiszabadult egy idő múlva a börtönből, újra visszakerült Kínába, és aztán Kínából megint visszament Észak-Koreába. És a kislány elmondja, hogy most már évek óta édesapáról nem tudunk semmit, valószínűleg megölték. Én most egyetemre járok Kínában, talán Kínában lesz, nem tudom biztosan mondani, és az az elhívásom, hogy én is elmenjek Észak-Koreába misszionárusnak. És akkor 5000 ember föláll, és misszionárusok, evangélisták, és hát tapsban fejezték ki Isten dicsőítésüket, Isten iránt, és ez iránt, hogy mit tesz Isten? Hát ez az első szeretet. És nem mondom, hogy mindenkinek ez a sorsa, vagy így, és nem kell mindig börtönre gondolni, és egyedek. Hát sokszor nehezebb, testvérek, az anyós előtt megélni azt, hogy én keresztjén vagyok. Nehezebb. Az asszony, aki jobban is, ingveg atyával ismernek otthon minket. Tudnak mindent, hogy beszélünk az esperesről, küspök, bárki, de ezt látják. Tapolhatok a szószéken, hát azt látják, hogy milyen indulaton apuban. Mi jön ki belőle? Hogy beszél a pénzről? Hogy oldja meg a kérdéseket? És akkor azt mondjuk, hogy olyan erőtlenek vagyunk. Nem jönnek az emberek meg. Hát mert erőtlen a mi hitünk sokszor. Igen, kiegyezünk a kutyáinkkal, akiket megszokunk. Az első gyülekezet, ahova kerülhettem Békés megyében, két nagyon lerobbant gyülekezet volt, de ahova költöztünk, éppen a második babát várta a feleségem, és hát nagyon-nagyon nagy szegénység volt, nem volt fizetés, stb. Rossz volt a víz, fertőzött volt, fűtés nem volt, nem a panasz a lényeg, hanem ott volt egy nőtestvér, aki úgy mellénk áll. Már a költözéskor vannak ilyen nőtestvérek, vagy férfi testvérek, akik érzik, hogy hol kell menniük. És érezte, hogy ha ezek most Pestről teherautóval megérkeztek, nyilván fáradtak, éhes, és hozta a szendvicset, ezt soha nem felejtem el, hozta a szendvicset, és mondta, hogy segít mindenben. És tényleg az a típus volt, aki az egész életét a templomban töltötte, bibliórán, aki szendvicsetken, aki szervez, kávét főz, ezt csinál, azt csinál. 55 éves volt ekkor, és pár hónap múlva rákos beteg lett. És emlékszem, a klinikán beszéltem még az orvossal is, és azt mondja, hogy nincs remény, mondta az orvos. Átképes. És csütörtök este volt biblióra, ez 1984-ben volt, tehát nem éppen tegnap, és ő ott volt a klinikán, az Erzsik, aki mindig ott volt, ő, ha valaki ott van, ő ott van, ő rá lehet számítani. És a biblióra imádkoztunk érte, és Isten azt a szabadságot adta, éreztem, hogy Isten megadja ezt a szabadságot, hogy imádkozunk testi-lelki gyógyulásáért. Mert a testi gyógyulás olyan macerás imádó, nagyon nehéz dolog, főleg ha tudjuk, hogy valaki áttétes orvos kimondja, hogy vége. Hát, imádkozunk, Uram, gyógyíts meg, legyen meg a Te akaratod, stb. De Isten nagy békességet adott, imádkozunk csak Erzsikért. Lényeg az, hogy hát lábalát, meggyógyult. És egyszer csak mondja, hogy beiratkozik a teológiára. A teológiának volt egy ilyen levelező szaka. Amit ki akarok ebből hámozni, testvérek, hogy egy ilyen szent ember, mert azt kell mondani, hát ez milyen az ideális egyháztal. és átment egy nagy krízisen, és nem ez volt a lényeg, hogy tényleg nem ez volt a nagy lényeg, hogy rákos betegből, áttétes rákosságból, még hosszú, azt mondja, 8-10 évet kapott még Erzsike. Már régen elmentem a gyülekezetből. Amikor elmentem a gyülekezetből, és még nem kaptak ők lelkét, mindent csinál. Hogy egy éve beszéltünk erről, ugye a favágásról, a halottak feltámasztásáig, minden. Egy törékeny nő. Minden. Tudjuk mi az? Látogatás. Pénzügyi dolgok. Prédikál. Igét hirdetett. El tudtam menni szolgálni vidékre. És tudtam, hogy Erzsike, oda tettünk egy kis pultot, nálunk nincs ilyen urasztala, más egy kicsit a berendezés, és igét hirdetett, és hit tanórát, mindent csinált. Fizetés nélkül, minden nélkül. De mi volt emögött? Az, hogy ő megújult. Lélekben, hitben. Addig is hit Istenben, addig is. Tehát szándékosan hoztam egy ilyen példát, ami nem arról, mert tudunk ilyen példákat is mondani, hogy ivolt, verekedett, elvált, stb. És aztán egyszer csak megtért, hogy van Gézánton is meg. Hála Istennek, csodálatos dolog, ilyen is van. Hogy ne lenne, és legyen egyre több? De mi van a szentekkel? Mi van a bentszentesekkel? Mi van azokkal, akik úgy érezzük sokszor, jó van ez így? Jó van ez így? Meghívjuk a Bódis Miklós, vagy valakit, az térítse azokat a gazembereket. A tolvaj, ilyen, olyan, jó van. De engem? Hát itt kell rajtam. Nincs túl sok javítani való, talán. De hát az igében az van, hogy olyanok leszünk, mint ő. És nekünk Jézus Krisztus képére hasonlóvá kell lennünk már most, a földi életünkben. És mit jelent az, amikor egy odaszánt életünkben? Hát itt azért vagyunk itt. Hát szerintem itt az a gyanú, hogy mindegyikünknek lenne valami ötlet, hogy mit lehetne még csinálni, ezen kívül, hogy itt ülünk. Nekem is lenne ötlete, mindenkinek. Hát hív a kert, az udvar, a jószág, minden, a metszés, a szántás. És valamilyen itt vagyunk. Hát nem gazemberek vagyunk, akarunk, jót akarunk. De Isten meg akar mindnyájunkat továbbra is, ha már megvan, örüljünk neki. De ha nincs meg, meg akar azzal ajándékozni, mit jelent erőből élni, Isten erejéből élni, a törékeny cserépedény életünk. Tehát nem eljátszani a hívő Rambót, hogy mi Sámsonok vagyunk, és minden felemeljük a kaput, és mindent megoldunk. Mert mi azért törékenyek vagyunk, esendőek vagyunk. Vannak olyan személyiség jegyeink, olyan tulajdonságaink, amelyekkel küzdünk. Na, problémáink is vannak, nehézségek. Ott vannak, jönnek ezek, akik felindítottak, előjönnek. Meg kell küzdenünk. De Isten meg akar tanítani arra, hogy igen, a szent győzedelmes élet, van egy ilyen énekünk, szent győzedelmes élet. Vagy amiről Banyán írt sokkal, a szent háború, hogy van háború, van harc, de hogyan lehet győztes? És Isten nagyon a szívembe helyezte ezt az igét idén, a Bibliaolvasó útmutatóban ez az igen, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval, és elénk jön nekik sokszor a kudarc, a bukásaink, stb. De azt az üzenetet kaptam, hiszen Istentől, hogy Jézus harcolni és győzni jött. Jézus Krisztus harcolni és győzni jött ebbe a világba. Mit csinál? Mi más csinál? Nem turista kirándulás volt ez. Nem ilyen egyház reparázatás. Egy kis evangelizáció. Aztán hát majd lesz belőle valami vagy. Hát azért csinálni kell valami. Nem reparálgatás. Ébredj fel, aki arcol, támadj fel a halálból, és fölragyog a Krisztus. Tehát ő harcolni jött elsősorban a gonosz ellen, a sátán ellen, hogy lerontsa az ördög munkáját. Hol? Az egyházban. Az egyházban, ahol bántás van és hazugság. És ez az ördögnek a patanyama az egyházban. János 8:44. Templomban mondja Jézus. Ördög vagy, hogy gyermekei vagytok, mert hát persze, hogy nem ilyet mondani és ilyet hallani, hát ez kemény beszéd, kihallgathatják, hogy mondhat ilyet templomban, ha maga az Úr Jézus is. Hogy mondhat ilyet? Imádkozó, bőtölő, templomban járó embereknek. De testvérek, tudjuk, hát legyünk ennyire józanok a lélek által, hogy hát bántjuk egymásoktól. Na. Annyi plecska, annyi bántás van, fúrás, faragás, egymás hátra mögött, ha már Luther szóba került, Hát ő is húsvér ember volt, küzdött a maga hibáival, bűneivel is, de kapott szemfekvő világosságot is a netét felebarátod ellen, hamis tanúbizonyságot parancsolat kapcsán, például leírja a nagy kápéban, mert van egy nagy kápé, egy bővebb verziója és a kápéjának, hogy ha hallasz valakiről egy rossz hírt, és aztán ő meghallgatod, továbbadod, és nem szólsz rá az atyafira, hogy te honnan tudod, te mit tettél, megmondtad el a személybe, imádkozol, stb. Akkor ha ezt nem teszed, ha továbbadod a rossz hírt, azt mondja a Széje Luther maga rosszikus módja, olyan, mint egy disznó, amelyik a sárban fetreng. Mint egy disznó, amelyik sárban fetreng. És a sár a sarat továbbítja. Tehát vannak hazugságaink, vannak bántásaink, vannak kísértéseink. És igen, ezekből meg kell és meg lehet térni. Ha csak utalok röviden az igékre, mert itt volt azért a vázlatban egy ige, a bibliaolvasó útmutató szerinti egyik mai ige, amikor először ránéztem, ó, mondom, ne hozzuk erre az alkalommal, ez túl kemény. Hát nem kell itt kemény beszéd. Jó szándékú emberek vannak, de azért utalunk erre, ismerjük jól ezt az igét, és hosszú a szakasz, nem olvassam föl, csak egy-két mondatot majd. Dániel könyve 5. fejezetében, amikor azt olvassuk, hogy a király nagy lakomát rendez, főrangú emberei, ezzel emberrel együtt issza a bort. És ugye rédületbe lesznek, berúgnak tulajdonképpen, előhozatják a szentedényeket, és gyakorlatilag megtapossák ezeket a szent dolgokat, és akkor azt mondja Isten, hogy elég. Elég ezzel. Majd mindjárt olvasom ezt tovább, de ennél az elégnél hadd idézek két szakasz egy profétától, egyik az Ézsaiás. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői. Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe, mit kezdek a sok véres áldozattal, mondja az Úr, elegem van az égő áldozati kosokból, hát ezek a régi kifejezések, de fordítjuk le a mai, elegem van a csendesetekből, elegem van az evangelizációkból, a nagy bűnbánati hetekből, az úrvacsorázásokból, ezeket a mai fogalmakkal kell olvasnunk. Van ilyen, hogy Isten azt mondja, elég a kórusból, nem ebből áll, úgy örültem én is, senkit nem akarunk bántani. De miért mondja Isten, hogy elég? Fölsorolja ezeket a legszentebb, az egyházi élet dolgait. Miért mondja, hogy elég? Hát mondja, kiderül. A bikák, bárányok, bakok vérében nem pedig kedvem. Hát az áldozat, hát azt meg kellett venni. Hát azt vitték a templomba, kifizették a választ. Hát komoly, odaszánt életekről van szó. És mondja Isten, ki kívánja tőlem, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. És itt is magunkat is dicsérhetjük, hogy hát igen, ilyen szép tavaszi napon itt vagyunk, mégiscsak itt vagyunk. És Isten azt mondja, így fogad, hogy ki kíván, ki kért, hogy gyere. Nagyon nehéz ezt olvasni, hallgatni, de megint indokolja, ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Új volt szombat ünnepi összejövetel? Ünnepi összejövetel. Ilyet felolvasni, hogy ünnepi összejövetelem? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. És hiszem, hogy Isten szent lelke jutott ezt eszembe, és ezért a mondatért olvastam föl. Isten ezt mondja, hogy nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Na most mi van akkor, ha ez a bűn és ünneplés mégis megy? Hát úgy tűnik, hogy megy. Nem, viszonylag ritkán jött a török, meg a tatár. Jött a török, akkor például Luther is hirdette, hogy az istentelen bálványimádó Európát bünteti Isten a törökkel. Ő ezt mondta akkor. Aztán időnként ér egy-egy trauma, de aztán elkerít 70 év, 80 év, 400 év, 300 év, és akkor nem minden templomot égetnek föl, nem minden papot visznek el pozsonyi vértörvényszékre és gályalapság, úgy el vagyunk, meg vagyunk. És azt hiszi az ember, hogy ez így megy és működik. De mi a gond? Az a gond, hogy ez egyik jár az erőtlenség, a hiteltelenséggel. Hogy nem tudják az emberek megfogalmazni a faluban, de pontosan miről van szó, de testvérek, ki kell mondanom, belül azt érzi, hogy de nem hiszek neked, nem hiszek neked. Nem hiteles a szava. nem hittek neked. Tehát, hogy bűnt és ünneplés együtt nem tűröm el. Új holdjaitokat, ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak, fáradt elviselni. Ha felé nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek, bármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg, vértapad kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát, özvegyek teres ügyét, és a többi. És csak utalok a Jeremiási ígérát, annan is sok minden lehetne, de amit Isten eszembe juttatott a 7. fejezet. Állj az Úr házának kapujába, és hirdesd ott ezt az ígért. Halljátok az Úr igéit, júdéliak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt, így szól a seregek Ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg útjaitokat, tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, és azt mondja, hogy az Úr templom az Úr templom. Mi az, hogy hazug szó? Hát tessék, belépve a templomba, az egyik legszebb templomat életemben is láttam. Gyönyörű templom, tényleg. És tényleg az járt át, hogy hát milyen elődök voltak itt. Tényleg milyen hit, milyen elhatározás kellett, hogy ez szép is legyen, jó is legyen. Ragyogó dolog, itt évszázadok óta hangzik az ige, csodálatos dolog. És akkor azt mondani, hogy ez hazugság, hogy az Úr templom az Úr templom, ez a mi hitünk, mi vallásunk, mi népünk, és a többi. Hát nem csoda, hogy Jeremiást is a trutyiba dobták, megverték, megkorbácsolták. Vissza kell fogni, hogy ne mondjuk ki azokat a szavakat, amit átért az ember is. Ezért, mert ezt mondták, és azt mondták Jeremiásnak, Jeremiás, ha így beszélsz róluk, akkor te hazáruló vagy, te nemzetáruló vagy. Miért bántod a saját népedet? Miért bántod? Mert azt mondta Jeremiás például, hogy a fogságban lévő nép most ne azon agyaljon, hogy mikor váltott le a külső igát, hanem térd meg Jeruzsálemben is, és térd meg a fogságban is. Aztán majd a többi bízd az Úrra. Tehát az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha jövevény árvát özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva, mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem ér meg. Loptok, gyilkoltok, parázsláltok, hamisan esküdtök, bálnak tömjéneztek, más istenetek követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk, megújultunk, megújultunk, megtértem, megújultam. És azt mondja Isten, hazugság. Szóval ez csak arról szól, a szentek világosságában azt kell meglátni, hogy a gonosz milyen rafinál. Hogy még eljátszatja velünk a megújulást is. Legyél te megújult lelkipásztor. De ott várnak a kutyák, ott van a konyhában. Ott vár. A szundi-mundi meg a többi. De aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon a rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el, majd én is annak nézem. És az Úr Jézus ezt idézi, ugye a jeruzsálemi templomban, azt mondja, a rablók lakók barlangjára tettétek, arra utal, amikor a rablók a zsákmányt a barlangban szétosztják és elosztják, és a vallást a maguk céljaira akarják használni. És nem tölti be az a gyülekezet, az eredeti küldetését, hogy az emberek találkozási helye legyen az élő Istennel. És tudom, hogy lejárt az idő, vége fele vagyunk. Ma még kapunk jó ebédet. Meg kell dolgozni érte. És az üzenet ez a Dániel könyve 5. fejezetében. Dániel egy szabad ember, Isten embere. Ott él egy másik nép rab igája alatt. Még a nevét is meg kell változtatni. más kultúrában él, mint amire ő neveltetett, tanítatott. És mégis Isten lelke által felelősséget, szolgálatot kap az ő térítésükben, és szól a királyhoz, hogy menj ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te borzítálatokból, főrangú embereiddel, feleségeiddel, ágyasaiddal, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, rézből, vasból, fából, kőből csinált isteneket. Ez folyik ma. Európában, nyugaton ez folyik ma. Ez nem történelmi óra, nem hittanóra, hanem ezt látjuk ma is, most is, hogy a nyugati ember, a pénzőrület, teljesen részeg. Tök részeg a nyugati ember. Megszédült, megrészegedett a pénztől. Hát testvérek, ahol pontért számra csak egy hotelben, csak egy budapesti hotel, és akkor még nem is mentünk nagyon nyugatra, ami kondér számban önti ki a jobbnál jobb ételeket naponta folyamatosan. Mert jönnek a gazdag turisták és ezt. Hát csak ezen a vonalon ez micsoda irgalmatlan bűn. Egy olyan világban, ahol folyamatosan, ahol az észak-koreai gyerek a trágyából eszik kukoricot ennek. Ezt Isten nem látja, és nem látja magzatgyilkosságainkat, és nem, hát hol, akkor mit éneklünk, amikor azt mondjuk, hogy Isten áld meg a magyar. Tehát ez van, és a gyermekeinkre ráárad ez a szellemiség, ránk is, de a gyermekeinkre interneten és tévén keresztül aztán végképp, amiről itt olvasunk. Amelyek nem látnak, tehát ezek az istenek nem látnak, nem hallanak, semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és iratta fel ezt az írást, ugye az írásrólat, ami a falon megjelent. Ez az az írás, amely feliratot menni-mennétek kell Upárszín. Ez pedig a szavak magyarázata, menni azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat. Véget lett annak, a tekér azt jelenti, hogy megmér téged a mérlegen is, könnyűnek talál. A perét azt jelenti, hogy feloszlott a királyságodat, és a médeknek és a perzsáknak adta. Testvérek, azt kell elmondanom velem együtt, a magyarországi Kárpát-medencei egyházra ez illik velem együtt. Hogy Isten látja a mi életünket, és könnyűnek talál sok szempontból. De azért vannak ilyen napok, ilyen csendességek, csendes napok, hogy az Úr, ha templomban is vagyunk, de igaz erre is, hogy kiviszem a pusztába, és szívére beszélek. Tehát megfog, kimozdít abból az élethelyzetből, és szívünkre beszél. El kell mondanom, tanúságtételképpen minden szó egy-egybe üti a szívemet, és nekem szól. Ugyanúgy, nekem, én is könnyű vagyok a szolgálatban. Sokkal hitelesebbnek kell lenni, sokkal önadomosabbnak kell lenni. Valóban vissza kell, vissza lehet térni a forráshoz, mert a reformáció nyitott vissza a forráshoz, az első szeretethez, az első szerelemhez, és ez működik, mert ez láng, ez tűz, ez Isten lángja. És ez meg tudja, valóban meg tudja újítani az ember. A többi bízunk Istenre, hogy ő mikor és milyen időket, alkalmakat ad családban, egyházban, a nép körében, nem tudjuk. Nem mi vagyunk a megváltók. Nem tudjuk megváltani a családunkat. Sokszor a legkomolyabb hívő családban is, hát olyan nagy bajok vannak, olyan nagy nyomorúságok. A legjobb szándék, imádság mellett is nincs a kezünkben ez. Na de az apa a maga részéről, hát tegyen meg mindent. És itt említette, idézte testvérem Viski János mondatát, hogy ha alszik a gyülekezet, akkor először a lelkésznek kell fölébrednie, és ez tulajdonképpen igaz, teljesen igaz. Az megint más kérdés, hogy nincsenek itt automatizmusok. Tehát van úgy, hogy felébred a lelkész, és kiürül a templom. Mert esetleg kemény beszédet van. És ott hagyják. Ilyen is van. Tehát nem amerikai biznisz eredményes egyházról van is szó, hogyha ha ezt megteszed, akkor minden rendben van, és minden fog sikerülni. De Isten helyezze ezt a szívemre, szívünkre, hogy igen, a családom, a gyülekezetem, a falom egy kicsit olyan, mint én vagyok. És az én részem teljesen benne van. És nem ugye a légy tartja a plafont, vagy szaladgál a plafonon, nem én fogom megújítani Somosdot, vagy Nyárádmentét, vagy egész magyar népünket, de rajtam is nagyon sok múlik, mert egy-egy emberen keresztül történnek aztán dolgok. Még az volt szívemben, amit akartam mondani, hogy jöttem megint, vetettem útközben, hosszú az út, egy Adi DVD-t, hallgattam most CD-t a kocsiba, és ott leírja Adi, az egy prózai szöveg, hogy szerettem volna, vagy ebben egy vers is, nem tudom, szerettem volna lenni a költészet Széchenyije. Hát és most néztem meg a Széchenyi kiállítás, van egy nagyon szép Széchenyi kiállítás, és korabeli rajzokat hoznak Budáról, Pestről, és miért épült meg, miért építette meg Széchenyi a Lánchidat, ami a mai napig is tulajdonképpen az egyik Budapest és a magyarság egyik szimbóluma. Akkor is, hogyha fölrobbantott, amit áll a Széchenyi, a Lánchid, még Széchenyi hídnek is mondtam majd. Mi történt ott? Széchenyi egy héten keresztül nem tudott átmenni Budára a jégzajlás miatt. Ilyen állapotok voltak, nem volt hív, hanem ilyen kompok voltak csak. És sürgős dolga lett volna, át kellett volna menni egyik partra a másikra, és egy hétig a jég miatt nem tudott átmenni. És azt mondta, hogy hát ez nem normális dolog, ez így nem maradhat. Egy ilyen felbuzdulás, és látta angliai és egyéb nyugat-európai példákat, hogy lehet vonatot építeni, lehet folyamat szabályozni, lehet tudományos akadémiát alapítani, lehet hidat építeni, és egy gazdag gróf, amely elég lókötő is volt, csajozott, sok mindent csinált előtte. Ez kijózanodott, komoly hívő, hite szerint és magyarsága szerint küzdött, harcolt, hidat épített, és ez egy szimbólum. És akkor Adi azt mondja, hogy szeretnék az irodalom Széchenyije lenni. Tehát, és egy ember, és őt is bolondnak tartották, ő maga is elkeseredett. Hát tudjuk, hogy amikor a egyik ünnepi alkalommal szétszakadt az a lánc, ő maga is a Dunába került, főbe akarta lőni magát, azt mondta, elege van, fáradt vagyok, itt van a rossz jel, az előjel, hogy semmi nem fog sikerülni, át se nem, most olvasna a kiállításban, életében egyszer se tudott átmenni azon a hídon, amit ő pénzelt, ő épített, hanem ugye Dublinben bújt el ott Ausztriában, és ott is, de áll a híd. Áll a híd. És ez egy tulajdonképpen nem világi példa teljesen, mert ő hívő ember is volt. Egy ember. Egy ember. Drága Úrunk, köszönjük, hogy szeretsz minket, tudsz rólunk. Ismersz mindent, tudsz mindent. Ahogy olvastuk valóban az igében, hogy ismered a gyülekezet állapotát, és tudod a jó szándékainkat. Jó akaratunkat, hogy mi is küzdünk, harcolunk, esendő emberek vagyunk, mint volt Mózes, vagy Ézsaiás, vagy bárki más is az egyház történetében, de ezen a mai napon is adj nekünk annyi szent lelket, hogy lássuk bűneinket, lássuk lelkipásztori, presbiteri hiányainkat, lássuk azt, amikor hazudtunk, vagy bántottunk, és a jó szándék mellett is, de a sátánnak dolgoztunk, az ördögnek dolgoztunk, és ő megkéri a hitpénzt. Ő nem dolgoztat minket ingyen, mi fizetünk neki, és ezért van sok-sok haldokló lélekben, szellemben, haldokló, enervált, fáradt testvérünk, mert mi sokszor nem töltöttük be a mi küldetésünket, mint apa, vagy lelkipásztor, vagy presbiter. És ezen a mai napon is, Urunk, teljes szívünkből, szent lelk által kérünk, újíts meg minket, gyógyíts meg minket, hogy meggyógyuljunk, szabadíts meg, hogy megszabaduljunk, hogy legyünk szabad emberek, legyünk a tiéd, hogy abból a hitből, amit csak az a kicsi törékeny koreai lány kapott tőled, abból is egy kicsi legyen bennünk, ami igazi, valóságos, tiszta, amely forrón szeret téged, mert átéljük, hogy te előbb szerettél minket, és amikor még bűnösök voltunk, te meghaltál értünk, és ez az a forró, tüzes, isteni szeretet az, amely megtérésre tud indítani, amely segít a bűnöktől megszabadulni, segít szabadon járni és szolgálni. Áld meg kérünk ezt a gyülekezetet, ezt a helyet, ezt a környéket, egyházmegyét, és egész népünket, magyar népünket, Urunk, március 15 előtt is kérünk, szabadíts meg minket a mi bűneinktől, megkötözöttségeinktől, a sátán rabszolgaságában van népünk nagy része. ezektől szabadíts meg, és küldj, áldod drága vezetőket, Mózeseket. Ha az egy kislány is, vagy akárki, bárki, egy nagymama, bárki, de hogy szólaljunk meg hitelesen a te szent lelked elejáltal, és még inkább, hogy kövessünk és cselekedjük a te országod igazságát. Urunk, Isten, Istenünk, áldj meg minket megtéréssel, megújulással, egyéni és közösségi életünkben. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téged, Urunk szeretetedért. Amen. Amen.